Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak nem csak az a fontos, hogy a saját mikroközösségükben ők legyenek a legkiválóbbak, hanem az is, hogy egy nemzetközi versenyben is bizonyítsák a kiválóságukat, hangsúlyozta a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjának megnyitóján Orbán Balázs, a kollégium kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nem csak gyönyörű ezer éves történelme, és nem csak nagyon szép jelene van, hanem egy reményeink szerint dicsőséges jövő is áll előtte, húzta alá, majd úgy folytatta, fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrier lehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy a Matthias Corvinus Kollégium egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlás képzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket. Mint mondta, a Matthias Corvinus Kollégium működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben, jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzet stratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. Varga Mihály emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jó példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel háromszorosára emelkedett. Azt tesz minket erős nemzetté, ha erős családjaink vannak, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, az egyszülős családokról szóló nemzetközi konferencián Budapesten. A tárcavezető úgy fogalmazott, a családok ereje nélkül a nemzet téglái szétcsúsznak, a nemzeti építmény összeomlik. Éppen ezért a magyar kormány minden kérdésre a családok szempontjából néz rá, és valamennyi döntésének meghozatala előtt a családok szempontjait tartja szem előtt, hangsúlyozta. Hozzátette, ez nem jellemez minden kormányt, vannak amelyek a családok helyett inkább az egyének minden felettiségében hisznek. Minden magyar felelős minden magyarért, ez a felelősségérzet tartott minket össze nemzetként évszázadokon keresztül, szögezte le a tárcavezető. A kárpátaljai magyar családok hisznek abban, hogy mielőbb eljön a béke, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol a meghívására Kárpátaljáról érkezett családokat köszöntött. Konz Zsófia újságíróknak nyilatkozva kijelentette, példaértékű hazánkban az összefogás, amit az is jelez, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius programját indította el a háború kitörése után. Azóta is folyamatosan segítik az ott élőket, köztük a kárpátaljai magyarokat, tette hozzá. Az államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is, úgy fogalmazott, a családok néhány napra kikapcsolódhatnak a háború okozta borzalmakból Tokaj-hegy alján. Sport. Sikeresen mutatkozott be magyarként a júliusban honosított gyorskorcsolyázó Kim Min-sok a világkupa sorozat nagánói állomásán. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a dél-koreaiak háromszoros olimpiai érmes versenyzője 1500 méteren megnyerte a B divízió küzdelmeit, így a következő viadalom már az A divízióban indulhat. Kim Min-sok 19 esztendősen a pjongcsangi téli olimpián bronzérmes lett 1500 méteren, majd ezt megismételte Pekingben. Az üldözéses csapatversenyben 2018-ból van egy ezüstérme is. Végül az időjárásról. Északnyugat felől átmenetileg nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, amely délutántól ugyanebből az irányból vékonyodni, szakadozni kezd. Északkeleten néhol kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északi északkeleti harmadban mínusz 1 és plusz 4, másutt 5 és plusz 13 fok között valószínű. Délnyugaton számíthatunk a magasabb értékekre. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Dung Lak Szent András és társai, áldozópapok és vértanúk. A vietnámi kereszténység a 17. században csodálatos virágzásnak indult. Ezt az ottani keresztény híveknek köszönhetjük, akik példás életükkel és hősies helytállásukkal segítették őket. A szerzetesek és egyházmegyés papok mellett a legkülönbözőbb hivatású világiak is szenvedtek a hitükért. A 117 vietnámi vértanú nagyobb részt benszülött volt, a többi pedig hittérítő. Valamennyien válogatott, kegyetlen kínzásokat szenvedtek el katolikus szent hitünkért. Vérüket ontva lettek a vietnámi egyház magvetői. Kiemelkedik közülük Dung Lak András domonkos szerzetes. Második János Pál pápa 1988. június 19-én iktatta őket a szentek közé. Amikor megemlékezünk róluk, így imádkozunk. Istenünk, minden atyaság forrása, te Dung Lak Szent András áldozópapnak és vértanútársainak megadtad kegyelmedet, hogy Szent Fiat keresztjéhez egészen vérük ontásáig hűségesek maradjanak. Közben járásukra segíts, hogy szeretetedet hirdessük testvéreinknek, és így méltók legyünk arra, hogy ne csak gyermekeidnek nevezzenek minket, hanem azok is legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Az egyházi év utolsó vasárnapján ünnepeljük Krisztust, mint királyt. Krisztus király ünnepén tekintsünk a mi Urunkra, a mindenség királyára. Segítsenek ebben a Zsolozsmának himnuszai. Az esti dicséret himnusza. A századoknak szent ura, népek királya Krisztusunk, egyetlen bíránk vagy nekünk, ítélsz elméket, szíveket. A fényes égi kórusok téged hódolva áldanak, s mi vélük valljuk földiek, a mindenség királya vagy. Ó békeszerző Krisztusunk, hajlíts meg minden lázadót, hozz vissza egyházadba mind a szerte szélett híveket. A fán ezért függsz véresen, kitárva értünk két kezed, feltárod értünk lángoló, lándzsával átvert szívedet. Itt, oltárunknak asztalán, ezért rejt értünk bor, kenyér, s által vert szíved vére ad népednek üdvöt, életet. Szép áldás néked, Jézusunk, mindent vezérlő szeretet, atyával lélekkel neked, most és örökre tisztelet. Amen. Az ószövetségi szentírás jövendőlése Krisztusról, a béke fejedelmének fogják hívni, és uralma megmarad mindörökre. Az ő országa örökké való ország, neki szolgál és neki engedelmeskedik minden uralkodó. Ugyancsak a szentírás szavai, Krisztus kapott minden hatalmat és tiszteletet az országban, minden nép, törzs és nyelv neki szolgál mindörökké. Az olvasmányos imaóra himnusza. Jézus király csodálatos, győző, ki poklokon tapos, nincs édesség hasonlatos, mindenben éj kívánatos. Király hatalmas és dicső, király győztesen érkező, Jézus lelkünket éltető, előtted hódol ég erő. Az égi kórus zeng neked, elfogyhatatlan éneket. Az embert örvendezteted, Istennel megbékélteted. Jézus békét hoz mennyeit, túlszárnyal minden emberit. A lélek őrá éhezik, élvezni őt a vágy hevét. Mi is kísérjük áldva őt, Jézust dicsérve kérlelők, hogy adjon nékünk szent erőt, állhassunk égi trón előtt. Virágként termett szűzanya, Jézus szívünknek óhaja, örökre áld imánk szava, ó boldog ország szent ura. Amen. A szentírás szavai az efezusi levélből. Isten föltámasztotta halálból Krisztust, s a mennyben jobbjára ültette. Minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg az egész egyház fejévé tette, ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz. A reggeli dicséret himnusza. A fölséges képmása vagy, fényből való fény Istenünk, dicsőség megváltunk neked, áldás királyi hódolat. Szálló idők központja te, örök reményünk vagy nekünk, minden lélekre van jogod, s mi néked önként hódolunk. A tiszta szűz virága vagy, és minden nemzedék feje, a hegyről gördült sziklakő, betöltesz roppant földeket. A zsarnoktól rég elnyomott, és kárhozatra szánt sereg, jármát levetve általad, immár a mennyre tart igényt. Pap, mester és törvényhozó, ruhádon vérrel írt írás, királyoknak királya ő, uralkodók közt legnagyobb. Atyának, léleknek veled, örök dicsőség Krisztusunk, ki megváltottál véreden, és országodba fölvezetsz. Amen. A Szentírás szavai. Urunk és fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön örökké. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai, mert az Úré a hatalom. Jézus Krisztus szívünknek, a családoknak, népeknek, az egész világnak királya, a szeretet királya. Ünnepén a Szent Misében így imádkozunk. Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiadban, a mindenség királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűnszolgaságától, fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged, Krisztus a mi Urunk által. Végül a reggeli dicséret fohászaival terjesszük Krisztus király elé kéréseinket. Üdvözítő Krisztusunk, te, aki Urunk és Istenünk, királyunk és pásztorunk vagy, vezesd népedet az örök élet vizéhez. Jó pásztorunk, aki életedet adtad juhaidért, vezess minket, és semmiben sem lesz hiányunk. Megváltunk ég és föld királya, egyesíts magadban mindnyájunkat. Mindenség királya, aki azért jöttél a világra, hogy tanulságot tégy az igazságról, add, hogy minden ember elismerje, tied a dicsőség, tied az elsőség mindenben. Példaképünk és tanítómesterünk, aki áthelyeztél minket országodba, add, hogy fedhetetlen, szeplőtelen és szent életet éljünk színed előtt. Krisztus király, jöjjön el a te országod. Amen. Thank you.
nap verse.
Sík Sándor, Jézus Krisztus. Király, ki feltakart, piros szíveddel állsz a vérző föld felett, míg mélye, még félig csitult világrengések forradalmas émejétől embertelen görcsökben hánytorog, s lábad körül az össze-vissza tipratott világmezőn véresre rázott emberszív rögök vonaglanak. Krisztus király! Egyetlen, álló tiszta csend a kábító hullámverésben, egyetlen élő fény az érthetetlen örvény éjjelében, Krisztus király! Hozzád jövünk! A mélységből kiáltunk hozzád. Hajolj le hozzánk! Halld az ember szívek sápadt kórusát, ezerszeres sirámmal vulkánlik feléd ember bűn, ember őrület és ember gyötrelem. Irgalmaz nekünk! Irgalom! Mi már magunknak irgalmazni nem tudunk. Szív, egyetlen király, fordíts meg minket, és ömöld belénk megváltó véred életzsongító tüzét, ki úr vagy miriádnyi mérhetetlen nagyvilágokon, építsd fel pártos szíveink kövéből emberországot templomát, emeld fel, ó király! A koszorús keresztet, s a kereszten az örök halmok óhaját, a mindenség rejtelmes fókuszát, a minden szív sugárzó mágnesét, amelyben egy titokba forrt a végtelenség és a húsos ember, gyémánt végzet és anyás irgalom, és mindöröktől minden szeretet. Ó szív, királyi szív, ki úr vagy, és a mindenséget mozdulatlan mozgatod, és mégis egy vagy mi közülünk, testvér, és kisded, és jegyes, meleg, piros bor, s fehér, lágy kenyér, ki most se nézed ráncba vont homlok meget, ítélkező király bosszúval halálba táncos forgatag futásunk, de mint az édes anyaszem, símogató szigorral várja végig a tehetetlen gyerektopor zékolást, és korholása csókot ígér, és büntetése is becéz. Úgy vársz reánk, úgy hívsz magadhoz, úgy ölelsz. Öleld magadhoz ezt az őrült századot a kis dedekért, akiket szeretsz. A magvakért, melyek mozdulnak a mélyben, s a rothadás csíráztató setét ölén tisztább tavasznak pattogják ígéretét. Mert sejtjeikben napba néző, hozzád húzó ember ösztön énekel. Légy jó hozzájuk, keltető nap, ős meleg. Hadd bontsa fel rózsás fejét az új kelet, fagyott földünket hadd koszorúzza, új kalász, hadd hullámozza ég felé megint a föld, az ezredeknek ősdalát, a nagy királynak, kinek minden él, a jó királynak, kiből minden él, a szív királynak, kiben minden él.
Sík Sándor Jézus Krisztus című versét Fehér István előadásában hallották. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas költő, író, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 1945-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án hunyt el Budapesten a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a bressai katolikus könyvkiadó képviselőihez. A nevelés kulcsa az iskola és a család közötti jó együttműködés. Interjú Pinter Gábor érsekkel, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusával, vatikáni látogatása alkalmából. Ferenc pápa. A nevelés kulcsa az iskola és a család közötti jó együttműködés. Ferenc pápa csütörtökön találkozott a La Scuola, az iskola elnevezésű katolikus kiadócsoport küldöttségével, amely vezető helyet foglal el Olaszországban az oktatási szektorban. A céget 1904-ben alapította, az észak-olaszországi Bressában egy világi hívekből és papokból álló csoport, akik a katolikus ihletésű nevelést akarták elősegíteni az olasz iskolákban. Ferenc pápa beszédében méltatta a cég pedagógiai szakértelmét és folyamatos szolgálatát az oktatás terén. Rámutatott, hogy az elmúlt 120 év során elért eredményeikkel teljesítették Szent VI. Pál pápa 1965-ben megfogalmazott kívánságát, amikor a La Scuola Editrice, az iskola kiadó delegációját fogadta, amelynek alapításához 6. Pál pápa édesapja is hozzájárult. A pápa elismerését fejezte ki ellenálló képességükért, amellyel szembenéztek a versennyel és alkalmazkodtak a változó olasz kulturális tájhoz, amelyet a vallási értékek iránti növekvő közömbösség jellemez. Nem féltetek szembenézni a kockázatokkal, a kihívásokkal teli időkben, amelyeket a nagy kiadók versenye és a folyamatos kulturális átalakulás jellemez. Megjegyezte, hogy a nevelés és a pedagógus képzés iránti szenvedélyük annak tudatosságát tükrözi, hogy a fiataloknak az evangélium értékei szerinti formálása alapvető hozzájárulást jelent a felelős egyénekből álló társadalomhoz, amely képes mindenkivel testvéri köteléket kiépíteni. A pápa kifejtette, utalva Fratelli Tutti, minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára, hogy valójában katolikusnak lenni annyit jelent, hogy felvállaljuk a mindenütt megtalálható jót, amint azt a II. Vatikáni zsinat tanította. Ez elvezet egy olyan hozzáálláshoz, amely mindenki iránt nyitott és párbeszédre kész. Az iskola mindenekelőtt egy olyan hely, ahol az ember megtanulja megnyitni elméjét és szívét a világ felé, állapította meg Ferenc pápa. Az oktatás alapvető feladata nem csupán a tudásról szól, hanem az emberi és spirituális növekedés elősegítéséről is. Ez a látásmód ma különösen aktuális, mivel szükségét érezzük egy olyan oktatási paktum megteremtésének, amely képes egyesíteni a családokat, az iskolát és a társadalom egészét korunk korszakos változásainak kezelésére. A nevelés kulcsa az iskola és a család egysége, ami mostanában hiányzik. A pápa szerint ezek a változások korán sem adnak okot a siránkozásra vagy félelemre. Inkább új lehetőséget jelentenek a tudás és a bölcsesség iránti szomjúság ápolására az új generációkban. Emlékeztetett.
Fratelli, sorelle, la Bibbia ci insegna che nei momenti di crisi la voce dei profeti ha saputo indicare orizzonti di speranza.
A Biblia azt tanítja nekünk, hogy a válságos pillanatokban a proféták hangja a reménytávlatát mutatja meg. Végül Ferenc pápa arra biztatta a La Scuola kiadót, hogy alapítóik céljával összhangban folytassa küldetését, a testvériség és a remény előmozdítását az oktatáson keresztül. A testvéries emberséget az iskolapadban tanuljuk meg, a hatékony szövegeknek, a hozzáértő és szenvedélyes tanároknak, valamint a tanulók igényeinek megfelelő eszközöknek köszönhetően, zárta beszédét a pápa az olasz katolikus könyvkiadóhoz. Interjú Pintér Gábor érsekkel, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusával. A héten Rómában tartózkodik Pintér Gábor érsek nuncius, és így hivatalos látogatás keretében találkozott az államtitkárság és a különféle szentszéki intézmények fő munkatársaival, végül pedig szombaton reggel Ferenc pápa is fogadta annak a térségnek a nunciusát, melynek közelében Indonéziában, Pápua Új-Guineában járt szeptemberi hosszú 11 napos apostoli látogatása során. A most 60 éves érsek 2016-tól Belarusban, 2019-től Hondurászban teljesített nunciusi szolgálatot, majd ez év július 27-én nevezte ki a Szentatya új távoli állomás helyére.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Új-Zéland és Óceánia új apostoli nunciusát. Az új jelszerentőt körülbelül másfél hónapja kezdte meg ott érsekatya szolgálatát. Mindenek előtt azt szeretném kérdezni tőled, kedves érsekatya, hogy a hallgatóknak ezt a számunkra távoli világot picikét pontosítsad földrajzilag. Új-Zéland és Óceánia egyházi szempontból mit jelent ez számunkra?
Kezdeném talán földrajzilag egy kicsit megközelíteni, mert hogy most én is megtapasztaltam és megértettem, a mi általunk használt világtérképek igencsak torzítanak. Tehát amit ma valaki egy földgömbön, vagy főleg egy nyomtatott világtérképen lát, az nem a valóságot adja, ennél a távolságok sokkal nagyobbak. Tehát Új-Zéland, ugye, mint tudjuk, Ausztrália mellett van, ami úgy tűnik, hogy hát ez tulajdonképpen egy kis közeli ország, de hát el kell mondjam, hogy 3,5 órás repülőút van például Wellington, Új-Zéland fővárosa és Sydney között. És hát nem beszélve azokról a távolságokról, ami a csendes óceáni szigeteket jelentik. Megpróbálom egy kicsit érezhetővé tenni ennek a nagyságát. Tudjuk azt, hogy Európa területe Nagy-Britanniától az Ural-hegységig körülbelül 10 millió négyzetkilométer. Az én hozzám tartozó terület most a csendes óceánon ennek több mint kétszerese, 21 millió négyzetkilométer.
Szárazföld?
Ez természetesen az óceán, mert hát hogy szárazföld nem lenne, hanem az óceánban elhelyezkedő szigetekről van szó. Ez azt jelenti, hogy Új-Zéland mellett van még másik 11 sziget, amik önálló országok is, és ezen kívül van még a francia területek, ugye a Franciaországhoz tartozó Új-Kaledónia, Francia Polinézia, Tahiti és ezek a részek, amik szintén különböző egyházmegyékként a mi területünkhez tartoznak, és van az Egyesült Államoknak is területe, a legismertebb talán Guam szigete, ami közelebb van a Fülöp-szigetekhez tulajdonképpen, de ez is mind Óceániához tartozván ez az Új-Zélandi nunciatúra fennhatósága alatt van. Tehát egy végtelenül nagy terület, és hát rengeteg utazás és hosszú-hosszú repülőutak, amik jellemzik ezt a helyet.
Ennek az illusztrálására az előbb éppen a technikusunkkal beszélgettünk, és említetted volt, hogy hogyan érkeztél hány óra alatt Rómába. Oszd meg velünk ezt.
Igen, hát tulajdonképpen Európából tekintve azt mondhatjuk, hogy ez a leghosszabb repülőút, mert ugye Amerikába sokkal könnyebben, rövidebben lehet érkezni. Tehát amikor én elindulok Wellingtonból, Új-Zéland fővárosából, akkor 3,5 órás repülőút Sydneybe érkezni, Sydneyből Dubajba 14 órás repülőút, és még Dubajból újabb 6 órás repülőút.
Összesen
gyakorlatilag 24 óra. Csak a tiszta repülőút, nem számítva az átszállási időket, tehát összesen azok azokkal együtt nagyjából 32-34 óra az utazási idő. Visszatérve, bocsánat, még az előző kérdésedre, mert most még csak a földrajzról beszéltem és a távolságokról, de hát az egyházi állapotokat tekintve, tehát Új-Zélandnak és Óceániának két külön püspöki kara van. Van a 6 egyházmegyéből álló új-zélandi püspöki kar, ez 6 egyházmegye, 6 püspököt jelent, tehát ez relatíve egy kis közösség, és van a 17 egyházmegyéből álló óceániai püspöki kar. Ez mind a két püspöki kar, ez az új-zélandi nunciatúrához tartozik. Most ennek a magyarázata az, mert hogy én se értettem őszintén szóval először, hogy miért kellett ezt külön választani, és miért nem egy püspöki karhoz tartozik mind a 23 egyházmegye. Mert hogy teljesen különböző valóságról van szó. Tehát Új-Zéland az egy európai jellegű, tulajdonképpen egy zárt közösség és egyház, ahol egyébként a túlnyomó többsége az embereknek a skót hagyományú presbiteriánus egyházhoz tartozik. Tehát hagyományosan ők érkeztek oda, ugye a 19. század elején, ők foglalták el ezt a területet, és ők terjesztették el a kereszténységet. De ez velük együtt egyébként francia misszionáriusok is érkeztek a katolikus részről. Tehát manapság nagyjából az össznépességnek, ami 5,5 millió a teljes lakossága az országnak, ennek körülbelül 20%-a katolikus, és a 80%-a pedig inkább a protestáns egyházakhoz tartozik.
Új-Zéland lakossága?
Új-Zéland lakossága 5,5 millió. Tehát a teljes lakosság, és ebből nagyjából kicsit kevesebb, mint 1 millió a katolikus, vagy közel 1 millió, de ehhez hozzá kell tennem rögtön, hogy ez mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még csak 10-12% volt. Ez azért változott meg, mert rengeteg a bevándorló az országba.
Nyáron eskedtem Budapesten két új-zélandi magyart Budapesten.
Igen, igen. Magyarok is vannak, de a nagy többség azok Fülöp-szigetekről érkeznek, Vietnámból nagyon sok katolikus érkezik, Indonéziából jönnek katolikusok, Kínából jönnek katolikusok. Tehát ma a katolikus egyház az nagyon színes és nagyon-nagyon sok oldalú, sokrétű, és hát miattuk emelkedett meg tulajdonképpen a katolikus egyháznak a százalékos aránya. Azt rögtön hozzáteszem, hogy itt nem illegális bevándorlásról van szó, ők mind dolgozni jönnek oda hivatalos papírokkal, tehát Új-Zéland nem is engedi, tehát se Ausztrália, se Új-Zéland kormánya abszolút nem enged semmiféle illegális bevándorlást, meg is tudják akadályozni, hiszen az óceán veszi őket körül. Ezek mind munkavállalóként jönnek, Magyarországról is egyébként, tehát van kb. 2,5 ezer magyar Új-Zélandon. Ennek egy része az 56-os magyarok, akik ugye a forradalom után kerültek oda, aztán a 70-es, 80-as években is, de a most, akik fiatalok, nagyon sok fiatal van, ők dolgozni jönnek. Vannak ösztöndíjasok is persze, de főleg informatikusok, mérnökök, orvosok például nagyon sokan vannak.
És akkor Óceániának a katolikus egyházi helyzete, meg a lakossága összetétele.
Igen, igen. Tehát ugye ez már sokkal bonyolultabb. Amit egyszerűbb elmondani az, hogy az óceániai szigeteken a túlnyomó többsége a keresztényeknek katolikus. Tehát ezért is van ennyi egyházmegye tulajdonképpen, tehát ugye 17 egyházmegyéről van szó. Tehát vannak persze más keresztények is, de a százalékos arányban mindenütt a katolikusok vannak többségben, és vannak szigetek, ahol csak katolikusok vannak. Tehát nagyon különbözik az új-zélandi valóságtól, és hát egyébként is maga az embereknek a mentalitása, a hitüknek a megélése. Tehát ugye Új-Zéland az egy nagyon európai jellegű, azt mondanám, hogy igen szekularizált ország, minden értelemben Európához lehet hasonlítani, míg nem ezek a szigetek, amik egyébként hatalmas távolságra vannak, ahogy mondtam, ők a trópusi éghajlaton egy teljesen más mentalitásban élik meg a hitüket, sokkal természetesebb számukra a hit, tehát ott igazából szekularizációról nem beszélünk ezeken a szigeteken. Tehát ez sokkal inkább egy természetes módon megélt hitrendszer és vallásosság, ami náluk van. És ezért is van egyébként, amit az elején mondtam, tehát ezért van két külön püspöki konferencia, mert teljesen más dolgokkal kell foglalkozni a püspököknek Új-Zélandon és mással a szigeteken.
Meglátogattad már a legfontosabb helyeket?
Hát arra még nem volt időm, hogy a szigeteket meglátogassam, mert hogy a másfél hónapból közben utaznom kellett különböző okok miatt, tehát most még csak Új-Zélanddal ismerkedtem meg. Januártól fogom elkezdeni az utazásokat. Először a Fidzsi-szigetre fogok majd utazni, ott lesz az első megbízó levél átadás a szigeteken. Ott van egyébként az óceániai püspököknek, a püspökkari konferenciának a székhelye, ott van a szemináriumuk is, tehát egy ilyen kisebb központ a Fidzsi sziget, és hát onnan utána folytatom, majd két püspökszentelés is lesz rövidesen, ahová mennem kell, az egyik amerikai területen, másik francia területen, és így tovább. Hát ez nyilván ahhoz, hogy végiglátogassam az egész óceániai szigetvilágot, szerintem legalább 2 év kell hozzá majd.
Az első benyomások?
Az első benyomások azok nagyon, nagyon pozitívek, tehát persze még egyszer mondom, hogy két nagyon különböző valóságról beszélünk. Tehát ugye Új-Zélandról már vannak közelebbi megtapasztalt benyomásaim. Részt vettem a püspökkari konferencián, ami 2 héttel ezelőtt volt. Óceániáról még csak közvetve tudok, bár sok információm van, és telefonon beszéltem már minden püspökkel, meg hát sok mindent olvastam, jelentéseket az ő helyzetükről.
Milyen nyelven társalottuk?
Többnyire angolul, de a francia szigeteken ott csak a francia. Tehát van 4 egyházmegye van, a franciát használ, a többi angolt. Tehát megvan a kapcsolat, de a közvetlen fizikai látogatások azok még hátra vannak. Minden esetre a benyomásom az nagyon, benyomásaim inkább így mondom, nagyon pozitívek, amiatt, hogy az óceániai szigetvilágból érezhető, hogy egy nagyon természetes módon megélt hitük és vallásosságuk van. Az ő számukra nem kérdés tulajdonképpen a hit, amit én annak idején a Fülöp-szigeteken is megtapasztaltam. Tehát az emberi lénynek a természetes velejárója a hit, és ez efelől senki nem tesz föl kérdéseket. Az, hogy hogyan éli, az egy másik kérdés, de ez ott van. Míg Új-Zélandon ez kevésbé természetes. Új-Zélandon talán inkább az, ami nagyon pozitívum, hogy egy nagyon jól működő, jól szervezett egyházról van szó. Tehát szerkezetileg és logisztikailag is nagyon jól szervezett, és hát mondom, ami pedig a dinamizmusát adja ennek az új-zélandi katolikus egyháznak, ez az utóbbi 20-30 évnek a külföldről érkező katolikusai, akik nagyon színessé teszik, nagyon élővé teszik az egész egyházi életet. Érdekességként mondom, amikor az első hivatalos misét mutattam be november 10-én a Wellingtoni székesegyházban, ahol jelen volt az összes püspök és számos pap és szerzetes és rengeteg hívő, de nagyon érdekes volt, hogy körülnéztem a székesegyházban, hát egyértelmű volt, hogy talán a 2/3 a jelenlévőknek az a világ legkülönbözőbb helyéről érkezett, látszott az arcokon, és hát az úgymond európai kinézetű ott lévőknek talán a 1/3 volt a szentmisén.
Szombaton találkozol a Szentatyával, Batyúban ott van a hondurasi tapasztalat is, a több éve töltött nunciusként, meg az a mostani éppen megkezdődött szolgálat.
Nyilván ezeket a tapasztalatokat viszem magammal mindig, ha bár sok országban dolgoztam már korábban is, még beosztott diplomataként is, hát rengeteg tapasztalat, rengeteg információ, ami jön velem, és ez mindenképpen jó, mert nyilvánvalóan segít abban, hogy egészebben tudjak látni, és ne csak részleteket, hanem az egyháznak az egyetemességét az egyes részegyházakban is föl tudjam fedezni, és hát nyilván ezáltal valamiképpen segít tenni tudom az ottani közösséget. Honduras egy nehéz terep volt, azt mondhatom minden szempontból, tehát maga az ország, a politikai, a gazdasági helyzet, a szociális helyzet, és hát az egyházon belül is számos nehézség, amiknek egy nagy részét hála Istennek sikerült megoldani. És hát ugye korábban Belarusban voltam, ott megismerkedtem a kelet és a nyugati egyház együttélésével és annak a lehetőségeivel. Ezek mind ott vannak most, ahol...
És hát aktuálisak.
Aktuálisak, így van, nagyon aktuálisak, mert hogy a nehézségek is, meg az örömek is, azok ma szintén globalizálódnak, nem csak politikailag globalizálódunk, hanem nagyon sok jelenség fölbukkan a világ különböző pontjain, és hát mint nunciatúra és mint nuncius, ez nyilván a feladatom, hogy ezekkel a dolgokkal szembesüljek és megpróbáljak segítséget nyújtani. A Szentatyával való találkozás, ez része a munkánknak tulajdonképpen. Tehát gyakorlatilag minimum egyszer évente el kell jöjjünk Rómába, az annunciusoknak a feladata, amikor találkozunk a Szentatyával, találkozunk a különböző dikasztériumok felelőseivel, vezetőivel, és hát megbeszéljük az aktuális kérdéseket, amik nem igazán leírhatóak, minden modern kommunikáció ellenére van, amikor jobb személyesen beszélni dolgokról. És hát nyilván az egyik feladatom az, hogy akkor részben én beszámolok a Szentatyának a benyomásaimról, és hát ő elmondja, hogy hogyan látja azt a bizonyos országot, azt a bizonyos világrészt, és milyen elképzelései vannak neki ezzel kapcsolatban.
Utolsó kérdés. Ha Rómába jössz, hazajössz akkor?
Én igen, ezt mondhatom nyugodtan, abszolút otthon érzem magam Rómában. Nagyon sokszor voltam, és mindig örömmel jövök. Tehát ugyanúgy, hogy Magyarországra is mindig hazamegyek, de Rómában is mindig otthon érzem magam, igen.
Érsek Atya, köszönöm a beszámolót, áldott római tartózkodás, jó pihenést és eredményes találkozásokat.
Nagyon köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Pintér Gábor érsekkel, apostoli nunciussal, Páter Vértesajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Feléd, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épül zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat. Nézz most rám, hogy lássam az arcodat. Indulj el, jöjj közel, várok rád.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!